Örömmel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma augusztus 28-án, a hónap utolsó szombatján. A budapesti stúdióból a Mária Rádió szombatreggeli adásában a Napindító című magazinműsorunkat hallják. Sok érdekes interjúval készültünk a mai reggelen. Munkatársam a mai napon Hefele Kis Ferenc, erre is köszönöm az ő szolgálatát, és örülünk, hogy a szabadsága után visszatért közénk. Huszár Lőrinc atya távollétében Szigler Lózi köszönti a kedves hallgatókat. Kezdjük a napot imádsággal, és kérem önöket, hogy kapcsolódjanak be. Ne sajnálják ezt a pár percet az imádságra, akár úton vannak, akár otthon vannak. Különös tekintettel hívom fel a figyelmüket a betegekre. Értük is imádkozzunk, és aki megteheti, olyan állapotban van, imádkozzon velünk. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől bajtól őrizzél meg, életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valunkat. Bennünk minden a tied legyen. Értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Amen.
Thank you.
7:13 van. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak a Mária Rádió szombatreggeli adásába. Önök a napindítót hallják. Tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Garadnai Balázs atyát, a Pécsi Szent István templom plébánosát, címzetes apát és egyház megyei zeneigazgatót. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Én is köszöntöm sok szeretettel a Mária Rádió hallgatóit.
Köszönöm szépen, kedves atya, hogy elfogadta a felkérésünket. Ön a Pécsi Szent Ágoston templom plébánosa is, illetve ott is lelkipásztori szolgálatot teljesít, és még van egy harmadik hely is, ahol szintén lelkipásztori szolgálatot teljesít, de ezt majd ön elmondja a hallgatóknak.
Most mindenek előtt a mai ünnep evangéliumát szeretném felolvasni Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tanítványokhoz: ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Sokat gondolkodtam ezen a történetem, és úgy gondolom, hogy ha Jézus szavait más mérlegre tesszük, mint ő tette, hamis lesz az eredmény. Amit most hallottunk, az nem egy nyelvtanórai elemzés, hanem a hittanórán kell elemezni, tehát a lelki üzenetét kell keresnünk. Jézusnak nem az elnevezéssel volt baja, hanem azzal a mentalitással, ami társult ezekhez a kifejezésekhez, mert sem Jézus, sem a mai keresztények nem akarunk beleavatkozni a családtagok bensőséges megszólításaiba, és nem akarjuk az apát, az atyát másként szólítatni. Iskolai reformot sem tervezünk, és nem adunk új nevet a tanítóknak, a pedagógusoknak. És minden mesterség képviselője továbbra is őrizheti a cipészmester, az órásmester vagy mesterszakás titulust. Jézus nem illemórát akart tartani tanítványainak, nem a megszólítással volt baja, hanem a hibás öntudattal. És azt mondta, senki se képzelje magát a szakma csúcsán, mert nem ő a mester, a tanító és az atya. Ez mind az Isten, aki meghívott minket, hogy társai, részesei, kiosztói legyünk az ő szeretetének, tudományának, ajándékainak. Jézus arra figyelmeztetett, hogy senki se képzelje magát Istennek, nem mi vagyunk az alkotók. Viselkedjünk úgy, ahogy egy előadás után fogadják a színészek vagy a zenészek a közönség elismerését. Meghajlanak, és alázatosan egymásra mutatnak. Övé a dicsőség. Én csak megjelenítettem valamit, és átadtam neked. Fogadd a szeretetet szeretettel. Ezt tartom fontosnak, mint üzenetet a mai evangélium alapján.
Kedves atya, mit gondol ön a talentumokról és annak értékeiről, illetve hogy hogyan bánunk mi ezekkel a képességeinkkel, amit Istentől kaptunk ajándékba? Felismerjük-e egyáltalán, hogy mi a mi feladatunk ezzel kapcsolatban a földi életünkben, és kinek kell arra figyelni, hogy például a gyerekek a családban hogyan fejlődnek, hogyan növekednek, és hogyan ismerjük fel, hogy miben tehetségesek ők, és hogy kell őket terelgetni. Most az iskola kezdés kapcsán is kérdezem ezt öntől.
Hát elsődlegesen nyilván a szülő támogatja, segíti a gyermeket abban, hogy fölismeri ezeket az értékeket. Talán az a legnagyobb segítség, hogyha saját maga már önmagában felismerte, és ezt a példát tudja tárni a gyerekei elé, hogy én magam azért vagyok a helyemen, én azért vagyok boldog, azért kiegyensúlyozott az életem, mert azt tehetem, ami a Jóisten nekem adott, tehát a helyemen vagyok. És nagyon fontos nyilván, hogy ebben a gyerekben fölépüljön valami, kialakuljon ennek a fölismerési kritériuma. Sajnos azt veszük észre, hogy még az egyetemi felvétel pillanatában is nagyon sok fiatal bizonytalan abban, hogy milyen szakra jelentkezzen. És hát történik is váltás időnként. Jó lenne, hogyha erre az életkorra már mindenki azért látná azt az utat, hogy mit szeretne bejárni. Mindenképpen elsődlegesen a szülő feladata, és az a tapasztalatom, hogy sokkal könnyebben rátalál arra, hogy mi a feladata az a fiatal, aki hitben él, és a Jóistenre tud tekinteni, mert sokkal egyenesebb és tisztább úton érkezik hozzá az Istennek a megnyilatkozása.
Most az eukarisztikus kongresszus idejéig még, most már visszaszámolunk, pár nap van csak hátra. Mi a véleménye arról? Fel tudtunk mi készülni lelkileg erre az óriási és csodálatos eseményre, amikor a világ szeme erre a kis országra, a Kárpát-medence szívében ránk tekint, Budapestre. És hát, hogyha a Jóisten is úgy akarja, itt nagyon sok ember gyűlik össze. Vajon megvalósulhat-e az a jézusi mondás, hogy legyetek mindnyájan egy?
Az ember hajlamos arra, hogy először pesszimistán, bizonytalanul, önbizalom hiányosan fogalmazzon, és féljen attól, hogy talán mégse lesz ez akkora, mint ahogy ezt a lehetőségeink kínálnák. De aztán eszembe jut a mustármag kicsisége, vagy az, ahogyan Jézus 12 apostollal elindítja az egyház életét. Méghozzá úgy, hogy őt kivégzik, az apostolokat kivégzik. És erre is van számtalan egyház történelmi példa, hogy ahol semmi remény nem látszott már, ott fölvilágzik az egyház. Tehát én úgy látom ezt az eljövendő hetet, mint amiben történik az Isten csodája. Amit mi emberek tudtunk, remélhetőleg megtettünk. De hogy mivé terebélyesedik ez a fa, ez az Úristen kezében van, és a pillanatnyilag még közeljövőnek a titka.
Vajon milyen hatással lehet ez a mi országunkra, a benne élő emberekre, illetve a hívők vagy nem hívők közösségére, milyen lelki hatása lehet ennek, és főleg milyen gyümölcsei teremhetnek? Gondolom, hogy nem holnap, hanem hosszú távon.
Mindenek előtt arra gondolok, hogy az 1938-as kongresszus egykori résztvevői még ma is arról beszélnek, hogy micsoda élményt jelentett számukra. Remélem, hogy valami hasonló történik. Jól lehet, a mai fiataloknak már egészen más az igényük, a vágyakozásuk, a szórakozásuk, de úgy gondolom, hogy az Úristen semmi nem tudja sarokba szorítani, és történhet valami olyan nagy lelki fordulat, megtisztulás, éles látás, ami meghatározója lesz ezeknek a mostani fiataloknak is. Szeretném Szent Ágostonnal kapcsolatosan azért megemlíteni, hogy ő hogyan látta a katekumeneknek, hittanulóknak a fölkészítését, és ez pont most az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatosan azért azt gondolom nagyon fontos, és a mai ünnepen figyeljünk erre. Hadd idézzem Ágoston gondolatait. Tudnotok kell, mi az, amit magatokhoz vettetek, amit magatokhoz fogtok venni, amit naponta vegyetek magatokhoz, írja az egyik beszédében. A katekumeneknek még nem beszélt az eukarisztia titkáról, csak a keresztelkedésük után avatta be őket a szent áldozás ajándékába, és azt mondja nekik, a kenyér, amelyet az oltáron láttok, és amelyet Isten igéje megszentelt, az Krisztus teste. Az a kehely, vagyis sokkal inkább annak tartalma, melyet Isten igéje megszentelt, az Krisztus vére. Ha jól vettétek magatokhoz, akkor azok vagytok, amit magatokhoz vettetek. És azokat, akik bűneik miatt félnek szentáldozáshoz járulni, így biztatja, ha bűnötök nem olyan súlyosak, hogy hogy az egyház megítélése szerint a hívők közösségéből való kizárást eredményeznék, akkor nem kell az úrtestének napi vételértől, mint orvosságról lemondani. Hát talán ez lenne egy nagyon fontos üzenet, a rendszeres szent áldozás. Hogy Krisztus hív, és én nem mondhatom azt, hogy nem.
Vajon van-e időnk, és mennyire vagyunk felkészülve arra, és lehetőségünk, hogy magunkhoz vegyük az eukarisztiát? Mindenféle tekintetben kérdezem ezt, hiszen ezt megszokásból, egy rutinból, vagy azért, mert mások is odajárulnak, hát ez nem lehetséges. Tehát igen, sokszor halljuk, hogy kegyelmi állapotba kell lennünk, tisztának kell lennünk, és hogy felfogjuk egyáltalán. Viennai Szent Jánostól idézem azt a mondatot, aki azt mondta, hogy az eukarisztia a szeretet mesterműve. Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, és hogyha ebben jól belegondolunk, hogy az Úr Jézus micsoda ajándékot, örökséget hagyott nekünk, egész életre szóló, az egész örök életre szóló ajándékot kaptunk.
Igen, én ezen sokat gondolkodtam már, hogy ki nem tudtuk volna találni az eukarisztia ajándékát. Azt se tudtuk volna megfogalmazni magunkban vágyként, hogy erre van szükségünk. Az Isten az, aki tudja, hogy mire van szükségünk, és oda is adja nekünk. És csak annyi a dolgunk, hogy ezt a fölkínált ajándékot elfogadjuk. Nyilván ez ott kezdődik, hogy az ember felismerje, hogy milyen kincset kínál az Isten. Hogy mi az a szeretet, amire annyira vágyódik az ember. Olyan sokszor tapasztaljuk a szeretetlenséget napjaink világ égéseiben és szörnyűséges emberi kapcsolataiban, hogy nincs ott az emberekben a szeretet, nincs megértés, nincs egymás mellé állás, megfogom a kezedet, sokkal inkább valami gyűlölködést látunk, és az Úristen a végtelen szeretet pedig tűri. Mert tudja azt, hogy az ő szeretete felülmúlja ezeket az emberi hiányosságokat. És most mi beleütközünk, falba ütközünk, amikor megtapasztaljuk a hiányt, de hát ez az, amire rá kellene talán ismernünk, hogy az Isten látva bennünket valami sokkal magasabb rendű ajándékot készít nekünk. És erre minden lehetőségünk megvan, hogy elfogadjuk, de ezt el kell fogadni.
Mint ahogy a kedves plébános atya is említettem, a Szent Ágoston püspök és vértanúra, illetve egyháztanítóra, bocsánat, emlékezünk, aki azt mondta, hogy amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan mértékben növekszik szépséged, mert a szeretet a lélek szépsége. Hát egyfolytában beszélünk a szeretetről, és olvasunk, és idézünk, és sokszor mégis, mint ahogy az atya említette, egyszerűen nem növekszik bennünk, és nagyon sok-sok-sok más rosszat gondolunk és teszünk, ahelyett, hogy próbálnánk megérteni egymást egy kicsit empatikusabban, toleránsabban. Hogy látja ezt ön a hívei körében, most, amikor készülünk erre a csodálatos eseményre?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok szeretet van azért az emberekben. Tehát az előbbi szavaimmal, mintha ellent mondanék, és azt mondom, hogy a tavalyi pandémia is rámutatott arra, hogy összetudunk fogni, tudunk egymásnak segíteni, meg tudjuk érteni egymást, akarunk egymásnak segíteni. Szent Ágostonnak még diákkoromból van egy mondata, ami úgy nagyon-nagyon beleült a lelkembe, amikor azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Igen. És úgy látom most így hosszú évtizedek után, hogy az a probléma, hogy mi nem értjük, mit jelent az a szó, hogy szeretet. Félreértjük, félre magyarázzuk, és önző módon kisajátítjuk annak az érzésnek, amit mi helyette szeretnénk megvalósítani. Betolunk helyette egy másik kifejezést. Amikor Ágoston azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz, akkor arra gondol, hogyha igaz szeretet van benned, bármit is fogsz csinálni, azt jól fogod csinálni, mert tudod, hogy hogyan tartozol az Istenhez. Tehát a szeretet vezet, az igaz szeretet az Isten. Tehát bármi bele fog férni, amit az Isten indít benned. Amire az Isten indít, azt teszed, akkor azzal nem lesz semmiféle kifogás. Nem emelhető. Igen, ám csak, hogy a szeretetet mi úgy értjük, hogy élvezd az életet. Vagy szeretkezzél, akivel akarsz. Na, így már nem igaz a dolog. Tehát, hogyha mi kicseréljük a kifejezéseket és átfestjük azokat, akkor fölborul a világ. Ha az igaz szeretetet engedtem a szívembe, akkor pedig nem kell félnem attól, hogy hogyan fogom kifejezni magamat, vagy mi lesz ebből, mert az lesz, aki az Isten.
Érdekes volt Szent Ágoston élete és az ő megtérése, és kapcsoljuk hozzá a tegnapi ünnepet, Szent Mónikára emlékeztünk, az ő édesanyjára a tegnapi napon, aki az imádság példaképe volt, egész életében azért imádkozott, és nem eredménytelenül. Ezt mondjuk azoknak, illetve az atyák mondják azoknak, akik türelmetlenül várják, hogy kérésük és életük és betegségük, és sorolhatnám tovább, megszűnjön, megvalósuljon mindaz, és azt gondolják, hogy máról holnapra ez megtörténik. Hát Szent Mónikának volt türelme, hogy szinte egész életében imádkozott a fiáért.
És meglett a jutalma, megélhette azt, hogy Ágoston végül is 33 éves korában Ambrus püspök kezéből fölveszi a keresztséget. Egy csodálatos szent kép áll előttem Mónikáról és Ágostonról. Ott állnak egymás mellett, és valahol a messzeségben van a tekintetük. És egy olyan mély értelmű kifejezést látok én ebben, hogy aki Krisztusban egy, az Istenre tekintésükben sem egymást nézik, hanem mindketten egy irányba tekintenek, az Istenre. És az isteni szeretet az nem önző, az nem is páros önzés, hanem a magáról megfeledkezni tudás. És amikor nézem ezt a képet, akkor ilyen gondolatok jutnak eszembe, hogy Mónika maga mellé tudta imádkozni a fiát. Vagy azt mondom, hogy Mónika mindenben támogatja Ágostont, és a bűnbánó Ágoston mellett is ott áll. Vagy együtt tekintenek az Úrra szeretetben a szeretetre. Vagy hála tölti be a szívüket, hogy együtt építik az Isten országát. Az egymás iránti szeretetük az nem veszik el apró részletekben, nem kicsinyes, és nem hánytorgatja fel a múlt tévedéseit, hanem egymás mellett állnak, és válvetve támogatják egymást. Szent Exupérinek jut eszembe az a nagyon híres írónak az a mondása, hogy a tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem ha mindketten ugyanabba az irányba néznek. És ez egyben talán az is arra is válasz, hogy hogyan foghat össze az emberiség. Nem csak a hívő keresztény, de még a hitetlenekkel, vagy keresőkkel, útkeresőkkel is, hogy keresem az egy irányt. És próbálom átsugározni azt, hogy én mit látok az Istenben, milyen lehetőséget kaptam tőle, hogyan szeretnék járni ezen az úton. Hogy mivé tesz engem, mennyire biztossá teszi az én életem útját, hogy hozzátartozom. És én ezt tartom fontosnak, hogy ezt a tanúságot megmerjük tenni, megmerjük fogalmazni családtagjainknak, akiknek aggódunk a hitükért, hitetlenségükért, hogy bemutassuk azt, hogy én nem attól érzem jól magamat, hogy jó állásom van, vagy békességem van, hanem az Isten békéjét és szikla alapját tapasztalom, és ez adja meg nekem a biztonságot.
Kedves atya, itt a beszélgetésünk végén, mert sajnos lejárt az időnk, összefoglalva ezt a két ünnepet, mit üzen hallgatóinknak Szent Mónika és Szent Ágoston életéről, életszentségükről, lelkületéről, amit mi is magunkévá tehetünk?
Hát a legelső pillanatban arra gondolok, hogy a legnagyobb mélységből is van ki út. Az imádság és a szeretet. az ki tud emelni bennünket abból a mélységből is, amibe Ágoston hagyta magát belesodorni. Aztán később majd, amikor már szent életű püspök, akkor a vallomásokban így emlékszik vissza egy nagyon érdekes kontraszt, hogy az Isten dicsőségéről szól, és abban említi meg a múlt bűneit, és vallja meg, hogy magadnak teremtettél minket, Istenünk. Azaz, mi hiába keressük a boldogságot pénzben, élvezetben, sikerben, nem fogjuk megtalálni, csak az Istenben. És talán ez a csúcsa, hogy nyugtalan a mi szívünk, míg benned meg nem nyugszik, Uram.
Köszönöm szépen, ezzel a szép gondolattal fejezte be Atya beszélgetésünket. Áldott szép ünnepet kívánunk mindnyájuknak, és az ön szolgálatára a Jóisten áldását.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy a Mária Rádió hallgatóival együtt gondolkodhattunk, és önökkel együtt a nekünk szóló mai üzenetről.
Köszönöm szépen, Isten áldja önöket, dicsértessék
a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, mindörökké, amen, Isten áldja meg.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szombat estig. Az ország északnyugati harmadát leszámítva fokozatosan beborul az ég, és délutántól egyre több felé elered az eső. De az északkeleti ország részben inkább csak estétől várható kiterjedtebb csapadék. Az északnyugati megyékben és délutánig az ország déli felének kivételével másutt is több órás napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan alakulhatnak ki záporok. Az északnyugati határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 19 és 23 fok között alakul, késő estére 12-16 fokig hűl le a levegő. Az Útinform tájékoztatása szerint a 49-es főúton az M3-as autópályára vezető felhajtóág előtt baleset történt. A 8-as kilométernél félpályás korlátozás mellett helyszínen a rendőrség. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és Gödöllő között az elválasztó betonelemeket javítják. A 35-ös és a 30-as kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalmat a külső és a leálló sávra terelik, lassulás tapasztalható. Ezen a hétvégén rendezik meg Kecskeméten a nemzetközi repülő, nap és haditechnikai bemutatót. Ezért Kecskeméten, Kecskemét környékén és az M5-ös autópályán fokozott forgalomra számítsanak. A BKK info tájékoztatása szerint hétfő hajnalig lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt. Futóverseny lesz a fővárosban, ezért lezárják a 11. kerület Pázmány Péter sétányt szombat reggel 8 órától vasárnap 21 óráig. Vasárnap további lezárásokra lehet számítani, melyek érintik a budai alsórakpartot, az Árpád-Fejedelem útját, az Alagút utcát, a Fő utcát, a Margit-szigeti központi utat, az Attila utat, a Szent Gellért rakpartot, a Műegyetem rakpartot, az Árpád hidat és a Margit hidat. Mai névnaposaink az ágostonok, Isten éltesse az ágostonokat és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat vagy bármely évfordulójukat, a következő zeneszám nekik szóljon.
Óra 41 perc van, a budapesti stúdióból a szombat reggeli napindítót hallgathatják. Premontrei tematikus napot tart a mai napon a Mária Rádió a rend egyik fontos szentje ünnepén, Szent Ágoston ünnepén. A nap folyamán a rendet és a lelkiséget mutatjuk be, de mi megelőzzük ezt egy beszélgetéssel a vonalban Bárcyné Kapovics Judit, a Premontrei ünnepség sorozat szervezőjével beszélgettünk a programokról, illetve azt kérem Judittól, hogy egy pár gondolattal mutassa be a rend lelkiségét, lelkületét, hogy a hallgatók egy kicsit képbe legyenek, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a rendet. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
Jó reggelt kívánok én is minden hallgatónak, és köszönöm én is a megkeresést. Hát a Premontrei rend kapcsán elsőként, hát a neve a rendnek az első kolostor alapításának helyéből adódik. Premontrében, egy franciaországi városban, ami Laon közelében található, tettek ünnepélyes fogadalmat először az első premontrei szerzetesek, Szent Norbert rendalapítónak a kezdeményezésére. Ez 1121 karácsonyán volt, tehát ezért szoktuk azt is mondani, hogy a rend alapítás Jézus születése a rend születésével kötődik össze. A lelkiséget kérdezte, hogy milyen a premontrei lelkisége. Nagyon sokszínű, nagyon összetett, alapvetően a rendalapító Norbert személyiségéből adódik. Éppen a jubileum kapcsán készítettünk egy vándorkiállítást, amivel szerettük volna összefoglalni Norbert karizmáit. Hát nem egy-kettőt, hanem 8-at találtunk, és ezek mind a rendalapító Norbert életének szakaszaihoz kötődnek. Ha mégis ki szeretnénk emelni, a legfontosabbakat talán azt lehetne mondani, hogy Norbert az oltári szentségnek az egyik szentje, védelmezője és tisztelője. A másik az életében egy jelentős időszak volt a vándorlás, vándorprédikátorság, tehát az ő belső, nagyon megerősödött hitét szerette volna továbbadni a környezetének, és az evangéliumot hirdette, és ahogy az emberekkel találkozott, nagyon sokszor békét is teremtett. Kiegyezésre sarkalta az embereket. Nagyon fontos még a premontreieknél a Mária tisztelet, és a liturgia kiemelten szépen ünnepélyesen végzése a liturgia ünnepének tisztelete.
Magyarországon hány helyen van szerzetes rendi hely a premontreieknek, illetve szerzetesek és házak?
Igen, hát jelenleg 4 közösségük van, Csornán, Gödöllőn, Zámbékon és Nagyváradon. Csornán a Csornai Premontrei Apátság, mindig egy apát vezeti a premontrei közösséget, Gödöllőn van a másik, a Gödöllői Premontrei Apátság, Nagyváradon a legősibb premontrei kolostor helyén a harmadik, és Zámbékon pedig a nővéreknek a közössége van jelenleg. Ők a saját rendházaik mellett máshol is jelen vannak Magyarországon, ugyanis a 19. század eleje óta ők tanító tevékenységet is fogadnak. Az a szolgálat. Iskoláik vannak Gödöllőn, Szombathelyen, Keszthelyen, Zsámbékon és Reziben is.
Mondta, hogy oktatási intézményt is tart fenn a premontrei rend. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a szerzetesek az oktatásban részt vesznek-e, vagy világi pedagógusok szolgálnak az intézményeikben?
Igen, részt vesznek, tanítanak is, hittan, történelmet, zenét, de hát most már rengeteg munkatársuk van, tehát munkatársaikkal együtt nézzük azt a tevékenységet.
Milyen programokkal készültek most a hétvégén, ugye Szent Ágoston ünnepét üljük a mai napon, az előző interjú is ezzel volt kapcsolatos. Hogyan alakul a program, mire hívja fel a kedves hallgatók figyelmét?
Hát elsősorban közösségekben ünnepelnek, ma kiemelt esemény van Gödöllőn, Szent Ágoston tiszteletére. Én arról szeretném beszélni, hogy a jubileum évhez kapcsolódóan vannak még olyan programjaink, amit minden hallgatónak a figyelmébe ajánlok. Tehát a Magyar Nemzeti Múzeumban májusban nyílt a premontrei rend történetét bemutató kiállítás, elsősorban a magyarországi történetre fókuszálva. Ez szeptember 22-éig van nyitva, és vannak kiemelt események is most a közeljövőben. Az egyik szeptember 1-én szerdán délután egy kerekasztal beszélgetés a premontrei oktatás múltjáról és jelenéről. Szeptember 15-én pedig 2 programunk is van, délután 3 órakor kezdődik egy kurátori tárlatvezetés, majd 5 órától szintén egy kerekasztal beszélgetés a premontrei örökségről a rend elöljáróival. Tehát ezeket szívesen ajánlom bármely hallgató figyelmében, nagyon gazdag, nagyon szép kiállítást sikerült létrehozni a Magyar Nemzeti Múzeumban.
És Gödöllőn hogy ünnepelnek, illetve Csornán, a többi helyen, többi közösségben? Mit lehet tudni erről?
Szentmisével ünnepelnek, és egész napos programokkal, változatos programokkal, zenével, előadásokkal. Szent Ágoston, hát azért kiemelt ünnep ez a premontreieknél, mert a rendalapító Szent Norbert a rendi életnek a kialakításánál Szent Ágoston reguláját vette alapul. hogy ezért kiemelt ünnep ez náluk.
Önnek milyen feladata van, illetve volt ebben a szervezésben? Hogy kapcsolódik a rendhez?
Hát a feladatom ennek a jubileumi évnek a programjainak a szervezésére, koordinálására vonatkozott, illetve számos kiadványt jelentettünk meg a jubileum kapcsán, ezeknek a kiadási feladatainak a szervezése. Hát itt is szeretném felhívni egy könyvre a figyelmet, előző Emeritus Generalis apátornak, Thomas Hendrétingernek jelent meg egy könyve Norbert életéről. Nagyon szépen, gazdagon, részletesen dolgozza föl Norbert lelkiségét, életét. Ez kapható már, és Ullmann Péter atya fordította le magyarra ezt a kötetet, úgyhogy ezt is szíves figyelmébe ajánljuk bárkinek, aki érdeklődik a rendalapítóról. Fontos feladatunk volt egy közös honlap létrehozása, tehát ezeknek a rendi közösségeknek a történetéről, mai tevékenységéről szerettük volna, hogy egy helyen megjelenjen minden információ. Ez a premontreiek.hu oldalon érhető el, és itt a kiadványokról is, kiadványokkal is találkozhatnak az érdeklődők, meg is lehet rendelni tőlünk egy adott e-mail címen. Úgyhogy ezt is szíves figyelmébe ajánlom.
Még egy utolsó kérdés, hogy hányan vannak premontrei szerzetesek itt Magyarországon, illetve milyennek látják az utánpótlást?
Hát igen, közösségenként, tehát amit így felsoroltam, hogy Csorna, Zámvék, Gödöllő, jellemző a 10-12 szerzetes egy helyen, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy fiatalok is vannak, tehát különböző generációk jelennek meg. A legutóbbi örök fogadalom az augusztus 15-én volt egy zsámbéki premontrei nővér, német Noémi Gertrúdnak az örök fogadalmát ünnepelhettük. Úgyhogy, és a premontrei atyák között, gödöllői atyák között is számosan vannak, akik. Hát ilyen 30-as, 40-es korosztály.
Azt olvasom, hogy új rendtagok ünnepélyes fogadalom tételére kerül sor a mai napon.
Igen.
Hányan lesznek ők?
Egy fogadalomtétel van, egy beöltözés Gödöllőn, úgyhogy ezek is mindig ünnepekhez kapcsolódnak, Szent Ágoston ünnepe, vagy Nagy Boldogasszony ünnepe. Tehát tavaly is voltak ugyanúgy fogadalomtételek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az utánpótlás az látszik, és reménnyel vagyunk.
Mikor kezdődik ma az ünnepi Szent Mise?
Hát Zsámbékon a 9-es mise kapcsán is mindenhol a helyi rendeket. Most pontosan megmondom én szintén, hogy ezt nem tudom. Tehát én most nem Zsámbékon vagyok, de...
Gondolom, hogy utána lehet nézni, utána lehet kérdezni, hogy mikor, mert itt azt olvasom, hogy Gödöllőn kerül majd sor erre az ünnepélyes fogadalomtételre. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejelentkezett, és mindezt elmondta a hallgatóknak. Egy kicsit dióhéjba bemutatta a rendet és a lelkiségét. Hát nagyon szép ünnepet kívánunk Önöknek a Jóisten áldásával.
Köszönöm szépen, köszönöm a köszönséget.
Viszont hallásra, Isten áldja. 7 óra 52 perc van, egy nagyon szép zenét hallgattunk, illetve kórusművet a gödöllői Premontrei Szkólától. Köszönöm szépen Ferinek, hogy ezt beválogatta a műsorba. Folytatjuk a napindítót, és köszöntöm Galgocini Szabó Zsófiát, a Mária út munkatársát. Jó reggelt kívánunk, szervusz Zsófi!
Szép jó reggelt kívánok!
Hát a múlt héten is beszélgettünk, most egy kicsit más témában, közeledünk az eukarisztikus kongresszushoz, most már visszaszámolunk, mint hogy mondtam az előzőekben is. Zarándokok is kapcsolódnak a kongresszushoz. Beszélj erről a hallgatóknak, honnan indulnak, hova érkeznek, kik vesznek részt, és mi ennek a lényege?
Hát igen, most már azt tudom mondani, hogy az izgalom a tetőfogára kezd hágni, hogy így fogalmazzak. A régióból közel 20 Máriás kegyhelyről indít a Mária út Egyesület gyalogos vagy kerékpáros zarándoklatokat a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus eseményeire. Indul zarándoklat többek között Celdömölkről, Veszprémből, Sümegről, Mária Gyűdről, Mátraverebély-Szentkútról, Mária Besnyőről. Szóval igazán nagyon sok helyről, Andocsról, ki ne felejtsek egy párat. Azt gondoljuk, hogy ez egy óriási felmutatás a mai világban, az elmúlt másfél év után, hogy elindulnak egyáltalán az zarándokok, vállalják az út nehézségeit, vállalják azt, hogy amerre járnak, tanúságot tesznek hitünk és az eukarisztia tisztelete mellett. Azt gondoljuk, hogy ez egy hatalmas felmutatása a keresztény hívő közösségnek. Nagyon nagy öröm, hogy tényleg fantasztikusan várják, készülnek az zarándokokra az érintett települések. Van, ahol néptánc együttes műsorral készül, van, ahol csak koncerttel, agapéval, szentségimádással. Szóval az is egy nagyon nagy dolog.